volt pénzem már. Idő és érdeklődés hiány elmaradt minden egyes jár. Megint volt ezer tervem, vészpart, haverok, pálmafák, de úgyse kapcsoltam volna a mobilom ki, szóval
az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A legnagyobb fogás. Közismert horgászok legnagyobb történetei, fogásai, elszalasztott kapásai. A Nemzeti Sportrádió Horgász magazin műsora. Két hetente, kedden 13 órától.
Szép napot köszöntöm a Horgász műsor kedves hallgatóit. Mai vendégemről sok mindent el lehetne mondani. El lehetne mondani, hogy egy kihalófélben lévő mesterség művelője. Aztán azt, hogy szerelmese az öreg autóknak, meg azt is, hogy a világhírű magyar versenyhorgássport egyik vezetője, irányítója. De kezdjük egy negyedikkel. Hogyan lettél horgász, kedves Nagy Attila?
Szervusz Attila, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Hát igazából Ez egy nagyon érdekes véletlen volt szerintem, mert édesapám a Székesfehérvári könnyűfőműben dolgozott, és a szokásos verzió, hogy a kollégái horgászok voltak, ő nem egyébként, és addig-addig unszolták, hogy csónakból menjenek már behorgászni a Velencei tóra, de hát édesapám meg nem volt horgász, hát mondta, hogy jó, de hát vigyük már az ő kisfiát is, hát hallásom melyet, hogy csónakból Velencei tavon.
Ez volt a te, ez a voltam kis én. Nagy Attila.
A kis Nagy Attila, így van. Így bementünk ugye a tóra, és megfogtam életem első keszegjét, természetesen engedély nélkül, tehát ezt rögtön szögezzük le. Tehát megfogtam, kezembe adtak egy spitzbotot, annyi hal volt a tóba, hogy 3-4 marék ilyen főzött kukoricadarát, ha bedobtak, akkor ilyen fél kilóval nagyobb dévérkeszek azonnal megjelentek az etetésen. Megfogtam az első keszegjeimet, és nyilván örökké horgász maradtam.
És aztán utána a versenyhorgász lettél, hiszen világ és Európa bajnok is vagy, úgy zárójelben, te hogy zárójelben?
Igen, az már egy másik dolog volt. A kis barátaimat összegyűjtöttem ott a Székesfehérvári Öreghegyen, ahol laktunk, és volt köztük egy olyan kis horgász barátom, akinek az édesapja annak idején a Videoton gyárnak volt a főkönyvelője. Ugye ez egy elég komoly pozíciónak számított, itt most még a rendszerváltás előtti időkről beszélünk bőven. Ott ugye nyilván olyan ajtók is kinyíltak nekünk, gyerekeknek rajta keresztül, ami hát sajnos nem nagyon nyílott ki más kisgyereknek. El tudtunk jutni olyan vizekre, olyan helyekre, ahol mások nem igen. És így bekerültünk a Videoton Horgász Egyesületnek az úgymond versenycsapatába, ami most nézve ugye furcsa volt, de hát az már versenycsapat volt.
Mit jelentett akkor a verseny?
Hát először is egy nagyon pici kasztnak volt ez a sajátja, ez a versenyhorgászat. A másik az, hogy én ugye az X generációnak vagyok a szülötte, és nekünk nem adatott meg az elején az, hogy mi elmenjünk csalit venni egy horgászboltba, etetőanyagot venni egy horgászboltba, ezeket meg kellett csinálni. Tehát ez a horgászversenyzés, ez ilyen megszállott, maroknyi őrültnek volt a sportja, akik elmentek szúnyoglárvát szedni, csontit csináltak a kertbe teljes ládával, maradék hal tetemekből, etetőanyagot készítettek mindenből, amit a konyhában otthon találtak, sokszor ellopva a családi mézesüteménynek a piskotáját, meg az egyéb ilyen dolgokat, ugye abból készültek a minőségi etetőanyagok. Úgyhogy ez egy nagyon munkás dolog volt, nagyon kevés eszközzel is, és akkor még nagyon kevés tudással is.
A horgás sikereidről még majd ejtünk szót. Engem az érdekelne, hogy ebbe a csináld magadba, ebbe a megvájerkedésbe, beletartozott az úszókészítés is?
Így lettem úszókészítő. Tehát én egy olyan közösségbe csöppentem be, ahol lemezjátszó motorból Mihályka Barna barátomé készítettek egy úgymond úszókészítő, hát csiszológépet inkább így hívnám, és azokon fantasztikus jó minőségű úszókat készítettek a modellezőktől nagy nehezen megszerzett balzafából, és a szára pedig, mert ugye akkor még nem fértünk hozzá olyan alapanyagokhoz, mint a karbonszár vagy az üvegszál, a Videoton gyárnak az utcasöprő gépeinek a hengeréből kitépett üvegszálas jellegű műanyag szál adta az úszó alsó részét. Az antennája pedig acélszál volt festve. Ezek rendkívül jó minőségű úszók voltak, és ugye hiánygazdaság volt ilyen területen, vagy ebben az értelemben Magyarországon ezen területen, és ha valaki nekiállt és mondjuk jó minőségű úszót tudott akár teljes kézimunkával készíteni, az azonnal eladható volt, így nagyon könnyű volt a fejlődés.
Akkor meg volt a zseppénzed.
Így van, hát úgy készítettem az első úszóimat, hogy volt egy tuskó balzafám, egy liter lakkom, egy olyan gépem, amit én a saját tudásom alapján rajzoltam meg, és az Ikarusz gyárból akkor elkezdtem dolgozni, ott a kollégák segítségével legyártottuk. Ez egy nagyon egyszerű kis masina volt, és emlékszem, hogy talán másfél hétig gyártottam 400 darab ilyen egyszerű kis úszót, bevittem a helyi horgászboltba Fehérváron, és mondta, hogy a fölviszi a nagykereskedésbe, hát ha kell valakinek, és akkor hazajött délután, és telefonált, hogy kellene még kétszer ennyi. És akkor mondta, ne viccelj, mert mondom, három hétig vagy két hétig gyártottam ezeket, vagy egy hónapig, már nem is tudom. Mondom, kétszer ennyi, a világon nincs ennyi horgász, szóval, hogy kétszer ennyit lehessen gyártani. És akkor így indult ez az egész történet.
Az ember azt mondaná, hogy úszó, bedobod, aztán a hal megjelzi a kapást. Na most manapság már, meg hát elég régen, annyiféle fajta alakú, formájú, színű, áramlástűrő, önsúlyos, kevésbé önsúlyos. Nem tudnám végsorolni az összes változatot, azt hiszem most hirtelen, mert rögtön letelne az egész adásidő, meg beszélgetésidő, a minden szóba hoznál. Szóval van ennek valami értelme, valami jelentősége? Látja a hal, hogy milyen színű az úszó, vagy milyen alakú?
Hát el nem tudod képzelni, hogy én mennyit tanulok napról napra. Tegnapi nap folyamán egy francia nagyon híres versenyhorgász és fejlesztőmérnök járt nálam, és ő meghatározta több mint 15 éven keresztül az egyik legnagyobb francia gyárnak cégnek a fejlesztési vonalait, és olyan típusokat fejlesztettünk egy 12 órás tárgyalás folyamán együtt, amire azt mondtam, hogy reggel még nem gondoltam volna, hogy ilyen is lesz az életemben. Napról napra tanulok folyamatosan, jönnek az új trendek, jönnek az új technológiák. Arra a válaszra, hogy milyen színű az úszó, arra azt mondom neked, hogy különösebb jelentősége nincsen, csak annyi mindössze, hogy láthatónak kell, hogy legyen. Ha viszont azt mondom, hogy eladhatónak is kell lenni, akkor már nem mindegy az úszó színe. Tehát vannak dolgok, amiket nyilván a vásárlónak kell, hogy gyártsunk a gyártás folyamán, és vannak dolgok, amik viszont a funkcionalitást szolgálják, és most már ezek kerülnek előtérbe, a funkcionalitást szolgáló dolgok.
És ahol milyen különbséget lát?
Látni nem lát, de érez. Tehát nagyon nem mindegy, hogy egy vastagabb antennás úszót próbálsz elhúzatni a hallal, tehát ő neki azt kell valahogy leküzdeni annak az ellenállását, vagy egy üvegszál antennás úszót, adott esetben pont akkor, amikor mondjuk az időjárási viszonyok miatt abszolút nincsen kapásánál a hal, és nem szeretne táplálkozni, akkor nagyon nem mindegy, hogy mivel próbálod meg megfogni ezt a halat. Tehát én azt gondolom, hogy a láthatóságnak is van szerepe, mert azért, ha belegondolsz, te is ismered szerintem az angoloknál nagyon népszerű kristályvegler úszókat. Most ezek a kristályveglerek, ezek átlátszó csőben, átlátszó alkatrészekkel készülnek, csak az antennájuk van megfestve, ami arra szolgál, ugye, hogy te lássad, mint horgász. Tehát ezek nem véletlen kristályveglerek. A kristály tiszta vízű patakokban, amikor úsztatnak ezekkel a veglerekkel hosszú távon, domolykóra, pisztrángra, egyéb más folyóvízi halakra, akkor gyakorlatilag nagyon fontos, hogy az úszótestet ne lássa a hal.
Tehát akkor ez a jelentősége egyébként.
Hát ott például igen.
De hát gondolom ez minden horgász módszernél más és más.
Hát mondok egy példát, hadd mondjak egy nagyon, nagyon jellegzetes példát neked. Mikor kint voltunk, nem is tudom, már 2000-es évek elején, 2001-ben talán Franciaországban, Párizsban volt a világbajnokság, és ott olyan úszót kellett gyártanunk, aminek semmi más funkció nem volt, mint hogy fölülről 5 méter magasból vagy 6 méter magasból a rakparton lássuk a kapást. És ezek hófehér úszók voltak, gömbölyűek, mert a vékonyat nem láttuk volna, egyszer messze volt tőlünk. Hófehér úszók voltak, és ugye gyakorlatilag a Szajna vizébe, abba a koszos vízbe, ez a hófehér úszó, ha már nem látszott, akkor be kellett vágni, a kapás volt. Tehát igazából ott például a funkció az volt, hogy függőleges irányba lássuk 4-5-6 méter magasról az úszót. Ilyen még nem volt azóta se, de ott ez volt a feladat.
Ha azt mondom, hogy úszó lecke, akkor a Sportrádió hallgatói közül 10-ből gondolom 9-es félnek a klasszikus úszás, a medencék jutnak eszébe. De hát az úszó lecke egy másik műfaj, egy horgász műfaj. Mennyire jártasak szerinted a horgászok az úszó használatának tudományában?
A versenyhorgászok nagy része járatos. Azért mondom, hogy nagy része, mert például ugye a meccsbotok, a valgleres horgászat az nagyon ritkán kerül elő Magyarországon, és vannak olyan versenyhorgászok, akik úgy versenyeztek le 8-10 évet esetleg, hogy alig volt a kezükbe orsos bot, meccsbot. Ők nem biztos, hogy annyira járatosak abba a technikába. De például a közhorgász, így szoktuk mondani egyébként, az, úgy mondom, hogy az átlagos horgász, pedig hát nem átlagosak, mert nagyon sok ügyes horgász van köztük, ők nem igazán. Tehát egy dunai horgász az igen, tehát nagyon nem mindegy, hogy hol horgászik az a horgász. Én azt szoktam mondani, hogy valaki folyóvizen tud horgászni, az mindenhol tud horgászni. Ha valaki állóvizen tud horgászni, az nem biztos, hogy tud folyóvizen horgászni. Tehát egy jó folyóvízi horgász, itt Budapesten azért rengeteg van belőlük, tehát itt a hidak környékén is szoktak horgászni, ők azért az úszóhoz nagyon értenek.
Mondd, nem sajnálod, hogy a mesterséget kezd hasonlítani a tetőfedőjéhez, vagy a teknővájójéhoz?
Most még nem. Tehát én azt tapasztalom, hogy a horgászat az olyan, mint a divat, körforog. Tehát te is tapasztaltad, volt olyan, talán a legnagyobb ilyen divat hullám az elmúlt jó pár évben, az a bojlis divat hullám volt. Ugye volt egy olyan, amikor nagyon nagy teret nyert ez a nagypontos horgászat, és akkor jó pára rájöttek egy-két éven belül, hogy rengeteg az eszközigénye, nagyon sok az időigénye. Tehát ez nem úgy, hogy odaszaladsz a vízpartra, 2 óra alatt fogsz 2 darab 20 kilós halat, hazamész és folytatod az életedet, ez nem erről szól. És akkor ugye többen ezt elengedték. Akkor fordultak nagyon sokan nyilván a féder irányába, ez most zajlik ez a fajta forradalom, hogy így mondjam, és nagyon sokan a horgászat fejlődésével összhangba, például a pergető horgászat irányába. Ez népszerűtlenebbé tette az úszós horgászatot, már csak azért is, mert a féderre összehasonlítva az úszós horgászatnál azért kimondható az, hogy kicsit jobban utána kell menni, tanulni, dolgozni vele. Ugye a fédernél azt szoktam mondani, hogy a csali és az etetőanyag az pont mindig egy pontban van, és mindig leér a fenékre. Tehát ebben nagyon nincsen variáció, az mindig ott lesz egy helyen és a fenéken. Az úszónál ugye csúzlival kell például etetni távolabbi távokat, azért ahhoz kell gyakorlat.
És miután egyre kevesebben választják az úszós horgászatot, a fiatalok a gyerekek közül is, nem sajnálni való dolog ez, hogy egy olyan ága pecának kezd elhalványulni, eltűnni, ami igazi erőfeszítéseket igényelt?
Én nagyon bizakodó vagyok. Van egy angol cég, egy világcég, akinek mi gyártjuk az összes termékét, és olyan mennyiségben gyártunk, amilyet én még életemben nem láttam. Tehát 35 éve készítettek, vagy majdnem 40 éve szerintem horgászuszókat. Én életemben ilyen darabszámokat még nem láttam. Tehát az, hogy nálunk most azt tapasztalod, hogy a féder, ez már Európa többi országában nem egészen így van. Tehát most már, ahogy a német barátom mutatta, így lekuporodott, mikor kérdeztem, hogy mi van velük, mert hogy mondták, hogy elővették megint a rakosbotokat, és járnak ki a nagy folyókra nagy halakat fogni rakosbotta, versenybotta, akkor kérdeztem, hogy miért. És akkor mutatta, ezt rádión keresztül ugye nehéz reprezentálni, de lekuporodott így maga elé, így előre, mintha fogná egy botot, mutatta, hogy nem akarom így lehorgászni az életemet. Tehát, hogy azért Én is mindenevő horgász vagyok. Én imádok ragadozó halakra horgászni. Tehát én nagyon szeretek pergetően ragadozó halra horgászni. Ebből villantó is lehet, plastikcsal is, bármi. Ugyanúgy egy ragadozó halas horgász is meg tudja kívánni ezt az uszos horgászatot, meg egy féderes horgász is. Tehát nagyon sok olyan barátom van, hát most neked pont nem kell mondani, hogy ez az uszos versenybotos pontyozás, ez most olyan szinten fejlődik, és annyira népszerűvé vált, hogy én még nem nagyon láttam módszert robbanni a féderen kívül ekkorát, mint mostanában ez a módszer.
A rakósbotos pontyozás.
Így van.
Hogy több százan voltak jelentkezők ebben a versenyágban, úgyhogy selejtezőket kellett rendezni.
Így van, és rögtön teljesen más termékeket kell fejlesztenünk hozzá. Tehát itt a strapabíróság, a nagy csalinak tudod a szerelék általi elviselése, tehát meg kell tartsa az úszó, a nagyobb csalit, a tigris magyarót, a kukoricát, egyebeket, teljesen más irányba kellett fejlesztenünk. Ez nekem most olyan, mintha egy teljesen más dolgot kéne az életembe kezdeni, és abba fejleszteni, és abba előre menni. Egyébként nagyon szórakoztató, nagyon, nagyon élvezem.
Ha már a fejlesztést, az innovációt szóba hoztad, nem kerülhetem meg, hogy van egy csomó olyan technikai jellegű fejlesztés, amely utat tör magának, és általában az az érve mögött, hogy haladni kell a korral. Mire gondolok? Például itt van a radar, vagy a live radar, amivel ugye odaállsz a vízre, és akkor látod a halakat alul.
Itt most ilyen tudathasadás következik nálam. Ha az Országos Versenyhorgász Bizottság elnökét kérdezed, akkor azt mondom, hogy a technikai fejlődést nem lehet megállítani, és nem lehet kizárni az életünkből, és tiltásokkal nem lehet megakadályozni a terjedését. Ha a horgászt kérdezed, azaz engem, mint Nagy Attilát, vagy akár a versenyhorgászt, én nem örülök ezeknek a fajta technikai vívmányoknak.
Miért?
Elveszi egy kicsit a misztikumot nekem. Tehát neked a horgászat nem azt jelenti, hogy kimész és fogalmad nincs, hogy az első dobás nem itt fogsz, vagy milyen kapásod lesz, vagy lesz-e kapásod. Tehát én nem akarom látni azt a ragadozó halat, amit meg akarok fogni. Tehát én nem akarom végignézni, hogy elindul a csalim irányába. Ezekkel a live scope-ok, ezekkel a gyakorlatilag élőképeket mutató radarokkal, ez olyan, mintha az emberi szem képes lenne belelátni a víz mélyére és a vízfenékre, és látod magát a halat. Én nem szeretném, tehát én helyet szeretnék keresni ilyen eszközökkel, mint ahogy kerestem is 25 évvel ezelőtt is. Ezeket a helyeket megjegyeztük, akkor még ugye nem volt GPS-ünk, tehát beháromszögeltük magunknak különböző terettárgyakhoz, mondjuk a Velencei tavon, és kimentünk, és 5-6 helyet végighorgáztunk a barátaimmal, és nem tudtuk, hogy az 5-6 hely közül melyik helyen fog egy 5 kilós süllő mondjuk a twisterre rácsapni. És nekem ez a titokzatosság nekem többet ér sokkal, mint bármi. Tehát én ha látom, hogy ott van egy nagy hal, és azt kell megfogni, nekem már elveszett a varázsából egy csomó minden.
Hadd fokozzam etető drón, ami beviszi a szereléket. Etető hajó.
Kicsit olyan érzésem van, mint az autóknál, egyébként az autókat is említetted. Ugye az autóknál is az az általános trend, hogy minél jobban kivenni az embert a rendszerből, döntésileg is, tudásilag is. Tehát most gyakorlatilag az autó gondolkodjon helyettünk, az autó vigyen el bennünket A pontba, V pontba. Itt a horgászatnál ezek az eszközök nekem kicsit azt mutatják, hogy az emberi ügyesség az kezd eltűnni belőle. Ugye ha egy drónt beprogramozok egy GPS pontok alapján, az igen nagy pontossággal fogja letenni azt a terhet, amit én arra a drónra ráteszek, vagy szereléket. Szerintem ez nem emberi tudás kérdése. Kicsit a halakat is sajnálom, mert egyre jobban felülkerekedünk rajtuk. Tehát az ő evolúciós fejlődésük nyilván nem az az ütemű, mint az emberé, és az ember most már olyan technológiákkal, technikákkal rendelkezik, amivel halnak alig adunk esélyt. Én például megmondom neked őszintén, hogy meg tudnék lenni a fonott zsinór nélkül is egész életemben. Tehát én egy jó monofil zsinórra, aki ügyes horgász volt, egy egészen vékony monofil zsinór és egészen nagy méretű halakat megfogott, és annak sokkal nagyobb volt szerintem az élvezeti értéke és a tisztelet értéke is, hogy lehet így fogalmazni, mint hogyha egy nagyon-nagyon erős zsinórra mondjuk kicsévélek egy halat a vízből.
Egészen más időgazdálkodást is követelnek ezek az új innovatív megoldások. Nem vagyok benne biztos, hogy az a fajta horgászat, amit régen az emberek többsége itt Magyarországon is művelt, akár az 50-es, akár a 60-as években, hogy ő reggel fogta a cókmókját, felfért egy biciklire minden, vagy egy kis motorra, tehát nem kellett utánfutó ahhoz, hogy elmenjen horgászni. Leült reggel, elővette a hideg elemóziát, elhorgászgatott estig, aztán vagy fogott halat, vagy nem, ha nem, az is jó volt. Eszébe jut az embernek Rousseau, hogy érdemes visszamenni a természethez, a természetbe?
Szerintem mi már ezt nem tudjuk megcsinálni. Tehát olyan evolúciós lépéseken mentünk át, hogy ilyen a felgyorsult életünkbe elvárjuk azt, hogy a siker is gyors legyen. És ha mostani fiatalok fejével gondolkodsz, akkor tudsz belőlük úgymond horgászt csinálni, elviszed egy olyan horgásztáborba, mint ami nálunk van megyei szinten. Például van hozzá egy olyan tavunk, így van, és van egy olyan tavunk a palotavárosító, ahol olyan halállományt tudtunk létrehozni, hogy az a kisgyerek, aki eljön hozzánk mondjuk egy horgásztáborba, szinte azt mondom, hogy garantáltan egy-két órán belül olyan élményhez jut, ami által horgásszá válik. Na most, ha ezt nem tudod megadni, tehát mi kimentünk a napfelkeltér is, Attila. Tehát ha én kimentem egy Dunapartra, és végignéztem a napfelkeltét hajnali 4 óra után, az nekem egy csoda volt. Tehát az élővilág, ami akkor élet, az egész millió, ami ott körbevett, a Duna az állandó mozgásával, az állandó változásával, én nagyon-nagyon szeretem azt a folyót. Az nekem elég volt. Egy mostani gyereknek már nem elég. Nem elég.
Jó ez?
Hát, hogy jó vagy nem jó, azt minősíthetjük, véleményezhetjük, de nem hiszem, hogy tudunk rajta változtatni. Szerintem nem, de ugye ez gondolkodás, generációs gondolkodásbeli különbség is. Tehát ők azt gondolják, hogy jó, mert gyorsan szeretnének megélni sok mindent az életükbe. Nekünk, ha belegondolok, nekünk mindenre volt időnk. Tehát nem volt mobiltelefon, hazamentünk, mindent megcsináltunk, játszottunk a barátainkkal, fociztunk, bicikliztünk, mindent csináltunk, eljártunk biciklivel horgászni, ha valakivel kommunikáltunk, akkor este vonalas telefonon el volt lehetőség, ha volt a barátainknak is vonalas telefonja, és működött a világ. Most már ez nem tudna így működni.
Az előbbi érintőlegesen az autókat már szóba hoztad, akkor hadd hozzam szóba a beszélgetés vége felé magam is. Azért, mert hatalmas feltűnést keltett, amikor aktív korodban megérkeztél horgászversenyekre, és egy hatalmas batárral, egy OT rendszámú oldtimer autóval jöttél meg, és akkor mindenki azt mondta, hogy Nagy Attilának vagy lótöltöse volt, vagy a Nemzeti Bank szakadt rá, aztán kiderült, hogy a két kezeddel tetted rendbe az autót. Hát honnan ez a másik szerelem?
Ezt akartam, hogy Nagy Attilának volt hétvégén annyi szabad ideje, hogy sok hétvégén keresztül ezt megcsinálta. Én nagyon pici koromban láttam egy 70-es évekbeli Corvette autót, amit sokan úgy ismernek, hogy Stingray Corvette, fullánkos rája Corvette, ugye ez egy igazi szép autó, a Coca-Cola üveghez hasonlította a formája, Coca-Cola Corvette-nek is hívták egyébként, és láttam egy ilyet a Tihanyi Révnél, akkor, amikor mi Zsigulikkal, Moszkvicsokkal, Zaporozsecekkel, minden mással mentünk, eltünk át a Tihanyi Révnél, én akkor pici gyerekkoromban megfogadtam, hogy ezt a drága jó földi létet addig nem szeretném elhagyni, amíg nem lesz egy ilyen autóm. Aztán az élet olyan szempontból segített rajtam, hogy édesanyámék gépjárműtechnikus iskolába irattak be, tehát magyarul szerelő lettem. Aztán nagyon jó helyre kerültem a Székesfehérvári Ikarusz gyárba, ahol a járműgyártásnak minden szegletét kiismertem. Tehát tényleg, tehát a hegesztés technológiáktól, a festés technológiákon keresztül, a vegyi technológiák, mindent. Tehát a létező legjobb hely volt számomra, mint utólag kiderült. És utána ugye egyenes volt az út, mert véletlenül beleakadtam egy ilyen darabokra szedett autóba, amely Fehérvár mellett pihent, szétszették, de nem tudták összerakni. Kosárba megvettem egy jelentéktelen összegért egyébként, és utána következett 3 kemény év, amire az autó ugye elkezdett gurulni, úgyhogy nem tudtam még szerintem, hogy mit vállalok, viszont egy nagyon érdekes utazás volt az életemben. Aztán olyan utazás lett, hogy aztán később céget is csináltam erre, és utána már megéletésszerűen is csináltuk ezeket az autókat.
Az autók és a hivatásos horgászat, az úszógyártás mellett mennyi időd marad pecára? Tehát mikor még legközelebb?
Elkeserítő helyzet. Tavalyi ősz folyamán megembereltem magam, és azt mondtam, hogy olyan Isten nincsen, hogy én a Dunát ne horgásszam. Egy olyan 30 alkalommal sikerült tavaly ősszel, csak a Dunán horgásztam. Fantasztikus élményeim voltak, tehát olyan márnákat, lánykoncérokat, paducokat, jászokat fogtam, hogy csak nap. De az mindent elmond, hogy idén még nem voltam horgászni. De ezen sürgősen fogok változtatni. Már kétszer vettem úgy csalit, hogy oda kellett ajándékoznom baráti körbe, mert továbbra se sikerült kiérni a vízpartra, de rendületlenül hiszek benne, hogy a közeljövőbe talán már a mostani hétvégén el fog tudni menni, és esetleg a nyárfasz össz által bosszankodva ugyan, de legalább tudok egyet horgászni.
Ennek a műsornak, amiben beszélgetünk, az a címe, hogy a legnagyobb fogás. Na most az idei legnagyobb fogásodról ezek szerint alig ha érdemes téged kérdezni, de lapozzunk vissza nyugodtan. Mire vagy büszke? Mi volt eddig neked a legnagyobb?
Ha horgászatról beszélünk, akkor az a 2003-as világbajnoki címünk, hanem ha arról beszélünk konkrét halról, amit először nyertünk meg mi magyarok, ugye magyarokként, az akkori legnagyobb pontszám különbsége Szlovákiába történt Madonicébe, ugye ez a világbajnoki győzelem, és ez egy fantasztikus két év volt, mert 2004-ben rá pedig egyéni Európa-bajnok lettem, és ráadásul a Velencei tavon, ami nekem egy akkora élmény és öröm, hogy én föl nem cserélném három másik világbajnoki címmel se, amit külföldön értünk el. De ugyanolyan szívesen emlékszek vissza az U15-ös válogatottal elért világbajnoki címükre, ott én szövetségi kapitányként vettem részt, vagy a klubcsapatunkkal elért világbajnoki címre, ahol szintén szövetségi kapitányként vettem részt. Szerintem adtunk egy útirányt, egy útmutatót a következő generációknak, hogy van lehetőség Magyarországon is ezeket az eredményeket elérni.
Ez a 2000-es évek legeleje.
Így van.
És a halak?
Halak tekintetében én nem a nagy halat üldöztem sose. Engem kérdeztek egyszer, hogy fogtam-e már nagy harcsát? És akkor mondtam, hogy nem fogtam, de akarok, akkor fogok. És akkor ott megdöbbentek, visszanéztek, hogy kézben nagyképű ember. De én ezt komolyan gondoltam, mert aki jó horgász bármelyik területen, bármelyik módszerrel, annak a feje az rááll a természet működésére. Ha most nekem te azt mondod, hogy el kell menni és fogni kell 20 kg fölötti pontyot, nem mondom, az első nap fogok, de hogyha hagynak egy kicsit békén és tudok bele energiát fektetni, hát biztosan fogok 20 kg fölötti pontyot. Ez ugyanúgy igaz a pergető horgászatra, akár egy harcsa horgászatra is. Szerintem, ha megérted a természet működését, teljesen mindegy, hogy dévérkeszegre fogsz horgászni, pontyra vagy harcsára vagy süllőre, mindegy. Én nagyon sok ragadozó halat fogtam életembe, mert akkor azt szerettem volna fogni. És ez szerintem minden jó horgásznál így van, nem csak nálam. Tehát aki érti a vizet, érti a természetet, az azt fog, amit szeretne. Hogy mekkorát fogsz, azt szerintem kitartás kérdése. Tehát most, hogyha mi Fehérvár-Csurgói víztározónkra kimész, ahol a harcsafogó verseny most volt, és 2-3 nap alatt fogtak egy 75 kilósat, vagy egy 80 kilósat, akkor azt mondom neked, hogy lehet, hogy pár nap alatt fogok egy 70 kiló fölötti harcsát.
Attila, akkor nem tartanálak fel tovább, hanem megköszönném a beszélgetést, és átengednélek ezeknek a képzeletbeli nagy halaknak, meg a horgászatnak is, hiszen mondtad, az idén eddig még nem jött össze a dolog. Kedves hallgatóinknak megköszönöm a türelmet, 2 hét múlva megint találkozunk. Addig a viszont hallásra.
Ez volt a legnagyobb fogás, a Nemzeti Sportrádió horgászmagazin műsora.
Hey!
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.